Köszönjük neked, Úrunk, hogy úgy irányíthattuk ezt a mai napot, hogy el tudtunk jönni ebbe a közösségbe. Köszönjük, hogy a te segítséged volt az, ami ezt lehetővé tette, hiszen annyi minden közbe jött, és annyi minden közbe jöhetett volna. Úrunk, te irányítod a mi lépteinket, és tudjuk, hogy így neked terved és célod van azzal, hogy ezt az üzenetet meghalljuk, amit a mai estére készítettél. Köszönjük, hogy benne lehetünk egy ige hirdetési sorozatban, ahol estéről estére vezetsz bennünket tovább, és szeretnénk vezethető emberekként itt ülni, hogy valóban kézen foghass bennünket, és vigyél azon az úton, ami az üdvösség útja. Azt is megköszönjük neked, Urunk, hogy így megismerhetjük a Szentírásnak talán azt a részét is, amit talán eddig nem nagyon ismertünk, és félretettünk, mondván, hogy ugyanez már csak ószövetség, mit szólhat nekünk az ige ebből. És láthatjuk, Urunk, hogy te ugyanaz vagy, hogy Jézus Krisztus ott voltál az ószövetségben is, lelked és istenséged által, és a te lelked, Krisztusunk, a te lelked munkálkodott a prófétákban. Köszönjük, hogy te hívtad el Elizeust is, ezt a fiatal embert, aki odaszánta magát a neked való szolgálatra. Köszönjük, hogy az ő térde sem hajolt meg a Baál előtt, és az ő ajka sem csókolgatta ezeket a neked nem tetsző dolgokat. És köszönjük, hogy tegnap hallhattuk, hogy a saját lábára mert állni, és kezdhetett önállóan egy olyan életet, ahol téged képviselt, és te fel tudtad őt használni. Hálát adunk, Urunk, azokért, akik bennünket vezettek eddig, akik tanácsot adtak nekünk, akik rólad tanúskodtak, és akik a te tekintélyeddel fordultak oda hozzánk, és téged láthattunk meg ő bennük. Áld meg az ő életüket, amik közöttünk vannak, és az ő példájuk és emlékük hadd legyen erős bennünk, ha már elhívtad őket, ha már elragadtad őket a te országodban. És köszönjük, hogy megy tovább a te ügyed, és te tudod, hogy kiket hívtál most erre az estére, és te tudod, Urunk, hogy kik azok, akiket eleve az üdvösségre akarsz elhívni, vagy akiket meg akarsz szólítani a ellenállhatatlan hívással. És köszönjük, hogy így nem emberi akció ez, nem a mi ügyességünk, vagy ügyetlenségünk, a szervezésünknek a gyengesége az, ami, vagy erőssége az, amitől függnek ezek a dolgok, hanem te minden fölött irányítasz, és ott vagy. Ami esetleg alkalmatlan, vagy indisponált állapotunkat is föl tudod használni, és köszönjük, hogy erre használtad ezt az éneket is. Miközben ezeket a sorokat énekeltük, közben megindult a mi lelkünkben egy gondolat, és köszönjük, hogy a végén szívvel, lélekkel, örömmel boldogan mondhatjuk azt, hogy Jézus, jövök hozzád. Amen. A Királyok második könyvéből, a harmadik fejezetből olvasom az igét, tehát a Kettő Királyok 3-ból olvasom a 9. verstől a 20. versig terjedő ige szakaszt. Tehát a Kettő Királyok 3, 9. verstől így szól Isten igéje. És elment az Izrael királya és Júda királya és az Edom királya, mikor 7 napig bolyongtak az úton, nem volt vize sem a tábornak, sem a velük volt barmoknak. Akkor mondta az Izrael királya, jaj, jaj, az Úr azért hívta egybe a 3 királyt, hogy a Moáb kezébe adja őket. És mondta Jósafát, nincs itt az Úr prófétái közül egy sem, hogy általa tanácsot kérhetnénk az Úrtól? És felelt egy az Izrael királynak szolgái közül, és mondta, itt van Elizeus, a Sáfát fia, aki Illésnek kezeire vizet szokott tölteni. És mondta Jósafát, nála van az Úrnak beszéde. És alá mentek hozzá Izrael királya és Jósafát és Edom királya. És mondta Elizeus az Izrael királyának, miközön van hozzád? Menj a te atyádnak és anyádnak prófétáihoz. És mondta neki Izrael királya, ne utasíts el, mert az Úr gyűjtötte össze ezt a három királyt, hogy a Moáb kezébe adja őket. És mondta Elizeus, él a seregeknek ura, aki előtt állok, ha nem nézném Jósafátnak, a Júda királyának a személyét, bizony téged nem néznélek és rád sem tekintenék. Hozzatok ide egy énekest. És mikor énekelt előtt az éneklő, az Úrnak keze lőn ő rajta, és mondta, ezt mondja az Úr, csináljatok itt és ott e patakon árkokat, mert ezt mondja az Úr, nem láttok sem szelet, sem esőt, és mégis a patak megtelik vízzel, hogy ihattok mind ti, mind a ti nyájatok és a barmaitok. Kevés pedig még ez az Úr szemei előtt, hanem a Moábot is kezetekbe adja. És megvesztek minden kulcsos várost és minden szép várost. És lőn reggel, amikor áldozatot szoktak tenni, ímé vizek jöttek Edom útjáról, és megtelt a föld vízzel. Testvérek, tehát ószövetségi rész alapján prédikálok, talán nem szokták meg, hiszen az új szövetség úgy mondjuk, hogy közelebb van hozzánk, de nekünk egy Bibliánk van. Annak 66 könyve van, és abból 39 könyve az Ószövetség, ott is az Úr szól. Láthattuk már csak azért is, mert ott van az Úr Jézus Krisztus lélekben, lelkileg. Ezért most, hogy ismételjem kicsit az elhangzottakat, az Úr Jézus Krisztus hívását adta át Illés Elizeusnak. És ha valaki álmélkodott ezen, hogy lehet az, hogy az Úr Jézus Krisztus hívását adta át Elizeusnak, és az Úr Jézus hívásáról van szó, ugyanarról, mivel bennünket is hív az Úr, akkor erre megemlítettem azt, hogy hát persze, mert hát Jézus Krisztusnak az élete nem Názarettel kezdődött, hanem az örökké valóságban mindig megvolt. Hozzá is tettem, ugye a Betlehemben született, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy hasonló vagyok egy teológiai professzorhoz, aki azt tanítja, hogy Jézus nem Betlehemben, hanem Názaretben született. De én nem is ezt mondtam. Azt mondtam, hogy Jézus földi élete Názaretben kezdődött. És ez valóban úgy volt, mert Gábriel oda ment. És ott történt az a csodálatos dolog, amikor az ige testé lett. Erről még Keresztél János is tudott, amikor repesett az anyja méhében. Hiszen egy korszak 9 hónap kezdődött el ott Názaretben. Az ige testé lett, tehát ott a földi élete kezdődött el. Az volt az inkarnáció. Ahogy görögök mondják, enszarkózis, az volt a testé lételnek a csodálatos titka, de Krisztus előbb is volt. Sőt, tegnap hallottuk, hogy amikor Elizeus azt kéri, hogy add Illés a benned levő léleknek a kétszeresét, akkor látok, hogy nem az Illés lelke ment bele az Elizeusba, mert a lélek nem vándorol. Mert a lélekvándorlást a Biblia nem tanítja, sőt, itt egy tévtant visszautasítja. Tehát nem az Illésnek a lelkéről volt szó, hogy annak a kétszerese menjen bele Elizeusba, hanem Illésben a Krisztus lelke volt. Mert az 1 Péterben ezt olvassuk, hogy a prófétákban benne volt a Krisztus lelke. Olvassuk el. 1 Péterben azt olvassuk az első fejezetben, hogy a prófétákban benne volt a Krisztus lelke. Tehát az Úr Jézus Krisztus ott volt az Ószövetségben, és ezért én bátran hirdethetem a Jézust az Ószövetség alapján is, mert egy megváltó van. Az ószövetségi hívőknek ugyanúgy Krisztus volt a megváltója, mint az újszövetségi hívőknek. Nincs más megváltó, csak egy. Nem adatott más név a földön, az ég alatt az embereknek, hanem csak egy, amely által nekünk meg kell tartatnunk, ez pedig a Jézus Krisztusnak a neve. Ezért jöttem hozzátok, hogy hirdessem ti nektek az Úr Jézus Krisztust, a benne levő üdvösséget, épp az Isten igéjének ezen szakaszán keresztül. De nagyon örülök, hogy a testvérek felfigyeltek erre, amit most megemlítettem, hogy hogy is van ez a názáreti dolog. Mert a testvérek nagyon jó partnerek, akikkel úgy beszélgettem, hát itt akármit nem lehet mondani. Úgyis jó ez, A abcselben ezt olvassuk, hogy a bére a beliek vizsgáltak, hogy úgy vannak ezek a dolgok. Hát csak vizsgálják testvérek és szóljanak, mert én nagyon szívesen hallgatom. Viszont, ha már visszatekintek arra, ami tegnap előtt meg tegnap volt, azért egy helyen nem voltam pontos, és ezt most szeretném pontosítani, hogy amikor ugye arról beszéltem, hogy az a hét arkangyalról beszéltem, és hogy a Gábriel később megjelent, és pont ellenkezőt mondott, nem 700 évvel később, 610 esztendővel később jelent meg Gábriel. 610 esztendővel, amikor megjelent Mohamednek, és pont homlok egyenes mást mondott az Úr Jézusról, mint amiket korábban, 610 évvel korábban mondott. És ezt csak azért mondtam, hogyha megjelenik egy angyal nekünk, azt mondja, hogy én vagyok a Gábriel. Ne higgyetek neki. Már lejáratta magát. Meg mi emlékezünk az alaptétere. Hitben járunk, nem látásban. Azt pedig az Ószövetsége láttak dolgokat, hogy Elizeus látta azt, amit látott, hogy Izrael szekrei és lovagjai, hogy látta mennyei seregeket, ez ebből lett a Biblia. És innen tudjuk, hogy vannak mennyei seregek. Mert az Úr adott angyaljelenéseket, és angelofániákat, teofániákat, látásokat, ezt leírták, és innen jutunk arra bizonyosságra, hogy Istennek milyen a csodálatos, titkos világa. Tehát ezt azt csak azért mondtam, ezt a 610-es évszámot, mert azért akármit össze-vissza nem beszélhetnek a lelkészek sem, és ami a teológián van, kell, hogy legyen, az a tudománynak meg kell, hogy feleljen. A tudományos akribiának meg kell, hogy feleljen az, amit tanítanak, a tiszta bibliai, igei tudománynak meg kell, hogy feleljen. Tudnilik, emögött, hogy egy prédikációt elmondunk, van lingvisztika, nyelvészet, van kortörténet, történelmi ismeret, archeológia. És ezek pedig mind erősítik azt az evangéliumot, ami bennünket hitre vezet. Úgy ez a rész is, amikor az előző verseket nem olvastam, azt találjuk az negyedik versben egy ilyen megerősítés, tudnék, és Mísának, a Moáb királyának idejében történt ez, hogy a Moáb királya, a Mísa, hadat üzent, vagy elszakadt Izraeltől, és egy háború keletkezett közöttük. És most elindul a három király, hogy egy büntető expedíciót hajtson végre, és hogy a Mísa királyt legyőzze. Na most ebben az érdekesség az az, hogy pontosan a Mísa királynak a kő leíratát, tábláját megtalálták. Tehát a régészet megtalálta, de nem mesterkét mesék ezek. Ezek történelmi dolgok, amik itt le vannak írva, és a régészetben Isten segítséget is ad nekünk, hogy még biztosabbak legyünk. A Mísa királynak a felirata megmaradt. És ezen sok érdekesség föl van írva, érdekes az, hogy azt írja, hogy háborúban van Izraellel. Akkor leír mindenféle gazdasági feljegyzéseket ez a Mísa király, a Moáb király. És ami miatt érdekes ez a feljegyzés, a Mísa királynak a köve, emlékköve, az az, hogy milyen betűkkel írt. Nem ezekkel a szögletes héber kvadrát betűkkel, amiket mi most olvassuk az Ószövetséget, meg amit használtak általában, hanem ó írással van, régi írással van, ó héber írással, egy ilyen dőlbetű, szákás, másfajta betűkkel íródott, amit később már a fogság idején nem is használtak. A legrégebbi időkben használtak ilyen iratokat, ilyen írást. Most miért izgalmas ez? Majd mindjárt látni fogjuk. Tehát egy ilyen nagyszerű régészeti felfedezés az, ami ezt a szövegrészt még kiemeli, és még erősebbé teszi, hogy ezek biztos dolgok, és ezekre ráhagyatkozhatunk, és bízhatunk Isten igéjének hitelességében. Annál is inkább, mert ez egy különleges korszak volt, ami hasonlított a mi korunkhoz is. Még vallásilag is egy különleges kor volt, hogyha megnézzük az arányokat, nagyon kevesen voltak hívők. Emlékezünk, hogy Illés ezen panaszkodik, hogy egyedül maradtam. És az Úr mondja neki, nem vagy egyedül, meghagytam 7000 térdet és 7000 rajtat. Tehát 7000 embert, akik nem hajolnak meg a bálványok előtt. De a többség az bálványokat imádott. Ha bele gondolunk, hogy milyen zavaros korszak volt, ott a Kármel hegyén volt 450 Baál próféta és 400 Asera próféta. Az azt jelenti, hogy 850 próféta, tehát hamis próféta, akinek mindenk megvolt a maga a tábora. És ebben a korszakban, ebben a zavaros korszakban, tehát a vallásos élet így nézett ki. Voltak próféták is, de a próféták közt voltak rajongó próféták, ilyen extatikus próféták is. Még az Úr prófétái között is voltak sajnos ilyen extatikus emberek, akik inkább az érzelmükre hallgattak, és ezáltal idegen lelkek tudták őket befolyásolni. Ilyen próféták is voltak. Tudnék történeteket mondani az Ószövetségből, tehát a bibliolvas emberek tudnak is ilyen hamis, extatikus prófétáról történetet elmondani. Azonban voltak Istennek hűséges, drága emberei is, megbízható, stabil keresztjén, azt mondják keresztjének, mert ez, Krisztusnak egy egyháza van, akik Krisztushoz tartoztak, azok a keresztjének. Tehát akik az Úr útján jártak, és voltak olyan proféták, akik nagyon komoly munkát végeztek, és ez még mindig csak egy kicsit bevezetés, de hozzátartozik az egészhez, óriási tudományos munkát végeztek, mert ebben az időben, 850 körül, Krisztus előtt 850 körül, egészen régi bibliai kéziratok alapján lemásolták a Mózes első öt könyvét. Ugye az öt könyvét a Pentateukhoz. Lemásolták, és olvasták, és adták tovább, és tanították másoknak is. Ilyen régi betűkkel, ósémi írással, nem kvadrát betűkkel. És ez nekünk, már hadd mondjam, mert teológusoknak óriási élmény, és nagy szabadítás az Istennek, amit Isten akkor cselekedett. Tudnélik, a teológiákon azt tanítják, hogy a Mózes könyveit nem is Mózes írta, hanem egy csomó forrásból, 4-5 forrásból tevődik össze, és ezek a szerzők mind később éltek, nem Mózes idejében, sokkal később, és elohista, jávista, stb. És volt egy olyan forrás, a papi kódex, papi forrás, ami azt mondja, hogy a teremtés történetnek a felét, ez a papi szerző írta le a fogságban. Tehát ezután, ami most van, 300 évvel írták csak le azt, ami a 1 Mózes 2-ben van. És így darabokra szedték a Bibliát. És testvérek, ez a 5 Mózes, amit ezek az emberek 830-ban lemásoltak, ilyen ferde betűkkel, ósémi írással, a teljes 5 Mózes tartalmazzák a teremtés történetet is. Tehát nem lehet az, hogy 300 évvel később írták a fogságban, mert már 300 évvel korábban le volt írva minden szó szerint, betű szerint, itt az Elizeus prófétának a korában. Ezt a Pentateukhoz, ezt a 5 Mózest úgy hívják, hogy a Samaritánus Pentateukhoz. Tehát, mert olyan betűkkel írt, ez csak akkor keletkezhetett. Tehát Istennek ilyen óriási munkája volt, az ígét hitelesítette, és megerősítette, és még nekünk is nagy örömöt jelent. Tehát ez egy különleges korszak volt, volt rossz is, meg jó is. Nos, ebben a korban történt az, hogy emberek eltévedtek. És ezért a mai esténknek is ez a címe, eltévedve. Mégpedig három sereg tévedt el, és három király tévedt el egy áttekinthetetlen pusztaságban. Azt olvasjuk, hogy 7 napon keresztül bolyongtak az Edom rengetegében. Aki ismeri az Edom vidékét, a képeit, el tudja mondani, milyen a Petra kőszikla, meg azok a rettenetes nagy vadonnak a részei. Hát ott, ha valaki eltéved, onnan ki nem jön. És azt olvassuk, hogy 7 napig bolyongtak, a vízük elfogyott, és óriási veszedelemben voltak, mert bármikor rájuk támadhat a moábita sereg, amelyik viszont nem téved el, és tudja, hogy hogy lehet rajtuk ütni. A történetünk abban a pillanatban játszódik, vagy azokban a napok, vagy órákban játszódik, amikor kiderül, hogy eltéved. Tehát ez egy 7 napig tartó folyamat, sőt előtte a készülődés, meg folytatás is van. De ez a kép, ami előttünk van, ez azt ábrázolja, amikor kiderül, hogy eltévedtünk. Mert addig próbálgattak jobbra, balra, erre, arra, és mindig rá kellett jönni, hogy nem a jó úton járnak. Amikor tudatára ébredtek annak, és amikor beismerték. Tudnélek, megszólal az egyik király, és azt mondja, hogy jaj, jaj. És egy lélektanilag egy nagyon fontos dolog. Mert sokan vannak, akik azt mondják, de hogy is nem tévedtem én el. És újra megpróbálom. És mi is olyan sokszor jártunk olyan úton, hogy azt hittük, hogy még megtaláljuk a kivezető utat, és nem találtuk meg. És amikor végül be kellett ismernünk, és le kellett mondanunk a szégyen takargatásáról, és azt mondtuk, hogy jaj, jaj, eltévedtünk. Sokféle eltévedés volt a mi életünkben, és sokféle eltévedésről lehet beszélni. Én most a lelki eltévedésről szeretnék szólni. Nem arról, hogy a gyerekkoromban egyszer a pilis rengetegben eltévedtem, és már késő éjszaka találtam egy valahogy véletlenül, vagy Isten irgalmából hazavezett útat. Nem ilyen eltévedésről szólok, hanem a lelki eltévedésről, a belső életünknek, a lelki életünknek az eltévedéséről szólok. Hiszen ezért vagyunk együtt itt ezen az evangelizáción, amikor eltévesztettük a célt. Rossz. Azt hittük, arra kell menni, és nem arra kell menni. Aztán utána egy másik cél tűztük ki magunk elé, és akkor megint eltévedtünk, és az sem jó volt. A Bibliában nagyon sok szó van a bűnre. Rengeteg kifejezés van a bűnre. Ebből az egyik a hamartia, ami azt mondta, céltévesztés. Kitűztem megint magam elé egy célt, és azt mondtam, ez lesz az. És már megyek utána 7 napja, és 7 éve, és eltelt az időszak, és rájöttem, hogy nem az az a cél, ami után kellene mennem. Ez nekem félrevezetett. Ez nekem nem segít. Van egy ilyen külön szó a Bibliában, a céltévesztés. És akkor az utat is eltévesztjük, és akkor csak bolyongunk. A nagy céltévesztés és úttévesztés az, hogyha valaki az Isten útjától másfele megy. Vagy jobbra, vagy balra. És közben az történik, hogy az Isten, meg az ő ügye, meg minden a háta mögött marad. Mondja is a Jeremiás prófét, hogy az a nagy baj, hogy háttal voltak Istennek, és nem arccal. És így nagyon messze el lehetett ám mennünk, hogy Isten mögén került, és mi háttal voltunk az Istennek, és nem arccal. Isten valahol hátul maradt, és mi pedig mentünk bizonyos célok felé, rossz célok felé. A megtérés az, hogy megfordulok, és az Isten arcába nézek. Hogy Uram, tanácsolj engem a szemeiddel, hogy a te útadra járjak, találjak. És hogyha valaki eltéved, lelkiképpen eltéved, akkor ez, és a belső utakról beszélek, ez megzavarja az embernek a gondolatait, és megzavarja az embernek a gondolatmeneteit. Egy teljesen zavart és helytelen életfilozófiát fogalmaz meg az ember magának, és úgy próbál élni, a belső gondolkozása megváltozik, és ebből következik az, hogy ő más lesz. Ezért ne gondoljuk azt, ne véljük azt, hogy ugyanez csak egy gondolat volt, hát nem mondtam ki. Ugyanez csak egy gondolat volt, én azért még megmaradok a régi utakon. Mert azt mondja valahol a példabeszédek könyv, hogy ahogy gondolkozol, az vagy. És ezek a belső utak szapnak meg bennünket, ezért nem mindegy, hogy mik azok, amik formálják a mi gondolatait. És nagyon jól tudja a mi ellenségünk, a sátán, hogy a gondolatainkat kell megrontani. És a gondolatmeneteinkbe és a fantázia világunkba kell betenni szavakat, fogalmakat, elveket, képeket, riasztásokat, meg mi mindent, mert hogyha belül átformálódunk, átalakulunk, akkor biztos, hogy nem fogjuk megtalálni az igazi utat. És közben pedig alakul és változik az embernek a belső tudata, ahol mi vagyunk saját magunk. ami belső entitásuk állandóan ezek által a hatások által változik. Esetleg nagy érzelmi lökést kaptunk valamilyen módon. És akkor az embernek a belső világában, a tudatában ez lecsapódik, és ezután azt fogja tenni, amit belül valami diktál. Ilyen nagy érzelmi lökés lehet egy kapcsolat, egy nem helyes kapcsolat, valakinek az igézetébe belekerülünk, és nem tudunk abból kijönni. Értelmi beállítottságú vagy, testvérem? Lehet ez a belső lökés egy értelmi. Egy olyan értelmi impulzus, egy nagy gondolatrendszerrel találkoztál. Valami csodálatos logikával is valami számodra elbűvölő gondolatmenetet találsz. Nem tudod függetleníteni magadat annak a elvnek a tanításaitól. És belül a tudatunkban lesz valami változás. És ha belül a belső tudatunk megváltozik, akkor az Istennek még jobban hátot fordítunk. A belső tudatváltozást okozhat a kábítószer. A kábítószerezés. Ezt kimutatták, hogy melyik kábítószer az, ami skizofréniát okoz, vagy másfajta betegséget okoz. Ilyen belső változást okoz, a tudatunk belső változását okozza annak, aki misztikus beállítottságú, de mindenkinek ártalmas, az, hogy ezoterikus tévéfilmeket néz. Vannak olyan adások, amikben ilyen ezoterikus, titkos, csak a beavatottak számára való műsorokat sugároznak, és valaki ilyeneket olvas, ilyeneket néz, fantasztikus módon átalakul a belső tudata. Tele lesz a gondolatmenete, és a belső világ a félelmekkel, téveszmékkel, amik egészen rögzülnek, és amiktől nem tud egyszerűen megszabadulni. És most nem a elmegyógyászat által definálható dolgokról beszélek, egyszerűen nem az ő definícióikról akarok szólni, hanem arról, hogy egyszerűen az, hogy az ember az Isten útját elhagyja, az ellenség gondolkozik arról, hogy a belső tudatvilágában olyan tényezők lépjenek fel, amik belül át fogják formálni, mégpedig úgy, hogy talán észre se veszi azt, hogy rossz úton jár. És a bűnnek van egy érdekes definíciója, majd elmondom. A bűn eszencia nélküli parazita. Nem tudom megfogni, hogy hol van, de viszont mindenhol oda megy. Az ember személyiségének egyetlen olyan alkotó eleme nincs, ahol ne tudna bemenni. Az akaratunkba oda megy, a gondolkozásunkba bemegy, az érzelmi világunkba berágja magát. Tehát mindenhol ott van, és a tudatunk legmélyébe is belép a bűn, aminek az a célja, hogy bennünket elszakítson az Istentől. Hogy mi teljesen az Istentől elszakadjunk és elvaduljunk, és padlóra kerüljünk. Érdemes azért is olvasni az Ószövetséget, mert ilyen lelki állapotokat is elénk tár, ábrázol. Talán ismerjük azt a történetet a Dániel könyvéből, a Nabukodonozornak az esetét. A Nabukodonozor, aki megépítette a Szemiramis függőkertjét, az ókor egyik csodáját, aki ott állt és nézte a Babilon palotáit, a Bábel palotáit, és azt mondta, hogy nem az én hatalmam, nem az én dicsőségem építette mindezt, milyen nagy vagyok, és Isten akkor azonnal megverte őt. Egy olyan különleges betegséggel, ami a tudatában jelentkezett. Ettől kezdve állatnak hitte magát. A karmai megnőtt, körmei megnőttek, mint a sasnak a karmai, a szőre megnőtt, nem eve, csak a füvet legelte, úgyhogy ezt a király ki kellett tessékelni a palotából, és ott feküdt a mezőn, és legelte a füvet, mint egy barom. Egyszer a tudatában, oda, az én barom vagyok, ez maradt meg az ő tudatában. Jelzem, a 21. század embere is az állatvilágból származtatják magukat, hát mi vagyunk a legfejlettebb állat. Ezt tanítják, és ez a hivatalos, hogy az ember a legfejlettebb állat. És, na de ez az ember pedig nem volt képes arra, hogy az emberek között lehessen, mert olyan tudatállapotba került. Nos, ez azért eklatás példa, mert az ördög ezt akarja. Ezt akarjuk, hogy a mi tudatunkban olyan borzalmas változás legyen, hogy teljesen elszakadjunk az Istentől. És azt higgyük, hogy nem vagyunk azok, mint amit Isten nekünk tervezett. Az ördög beírja ezeket a szavakat, érzelmi hatásokat, képeket, babonás elképzeléseket, okkult elemeket, beírja a szívünkbe. Ebben a világban élünk, ezeket Ándor odaírja. És ezek egy idő múlva megelevenednek. És belül rágnak és hatnak, és mind azt akarja elérni, hogy a mi tudatunk elváltozzon és elszakadjon az Istentől. Ennek aztán vannak egész rémséges képei. Amikor tényleg meghasad a tudat, amikor valaki azt gondolja, hogy ő nem ugyanaz, az önazonossága borul fel, azt mondja, hogy vagy pedig sokféle más is lehet, ami az ember teljesen összekavarja. De most nem ilyen, amiről pszichiátriai kórképet is lehet felállítani, állapotot szeretnék elemezni, csak azt, hogy az ördög azt akar, hogy mi belül elszakadjunk az Istentől, és háttal legyünk, és ne arccal legyünk ő hozzá. És lehet, hogy ez az az állapot, amiben járunk, és nem érezzük, hogy valami baj van. Mert lehet, hogy így teltek el az évek, vagy idők, és nem gondoltuk, hogy baj van. Mint ez a kis csapat, vagy a három sereg ott a pusztaságban 7 napig bolyongott. És testvérem, te talán nem 7 napig bolyongtál. És nem 7 napig éltél úgy, hogy Isten tudata ki volt törölve belőled, és nem számoltál ő vele. Hanem lehet, hogy 40 évig, lehet, hogy 60 évig, vagy 70 évig, és hogyha Isten adja most azt a különleges kegyelmet, akkor lehet, hogy oda jutsz, ahova el kell jutnod, hogy azt mondod, amit ez a király mondott, jaj, jaj, eltévedtem. És ebből, még hogyha nem is vagyok képes kijönni, ebből érzem, hogy mégis ki kellene jönni, csak tehetetlen vagyok. Egyelőre azt érzem, hogy elvesztünk. A 2 király között óriási különbség van. Tulajdonképpen 3 király volt, az Edom királya nem érdekel bennünket, ahol semmi közünk. A másik 2 király azonban, figyeljük, egyik volt az izraeli király, a másik pedig volt, ez volt a Jórám, a másik pedig volt a júdabeli királya, a Jósafát. A Jórám az a északi ország résznek volt a királya, ez képviseli az Istentől elszakadt népet. Tudnik, az északi ország rész elszakadt teljesen Istentől. Hamarabb is mentek fogságba. A déli ország részben voltak hívő királyok. Ilyen volt ez a itt levő király, a Jósafát is. Érdekes, hogy a 2 most szövetségben van. Ez nem valami szerencsés dolog. És ugyanabban az akcióban vesznek részt, de mégis kiderül, hogy van különbség egyik és a másik között. Az egyik király, aki az Istentől elszakadt, akinek a tudatában nincsen ott, hogy én az Isten útján szeretnék járni. Az egyik király, aki hasonlít ahhoz az emberhez, aki Jézus Krisztus nélkül éli az életét. Már nem tudom mióta. Ez az egyik király, ez a Jórám, ez elkezd jaj veszékelni. Azt mondja, hogy jaj, jaj. Tudnék, azt mondja, hogy Isten azért hozott bennünket ide, hogy az ellenség kezébe adjon. Isten azért vezetett bennünket ide, hogy most megüttessen bennünket. Ez az ember az Isten haragjától fél. Ez érzi, hogy valami nincs rendben, hogy Isten haragszik rám. Ezt az egyet tudja, hogy nincs rendben az életem az Istennel. És az Isten haragja alatt élő ember pedig azért fél. Pláne, amikor hirtelen kijózanodik, és majd eljön egyszer egy idő, amikor Jézus az utolsó időben visszajön, ez a fajta ember azt fogja mondani, hegyek, essetek ránk, és rejtsetek el a bárány haragja elől, mert eljött, és rettenetes az ő ítélete. Persze erről a királyról, erről az istentelen királyról azt mondja a próféta, vagy a prófétai szó, hogy ő azért annyi gonoszságot nem követett el, mint az elődei. Mert ezt meg ezt tette, azt meg azt nem tette. De ezt csak azt láthatjuk, hogy vannak fokozatok az Istentől való elszakadt tudatban. Van mélyebben, az ember meg lehet magasabban, de olyan mindegy, hogy az ember 3 méter mély vízben, vagy egy 8 méteres vízben fullad meg. Tehát egyszerűen a bűnben, ha vannak fokozatok az Isten ítélete alatt, és az Isten nélkül él az ember, hát akkor ott végsősorban lehetnek fokozatok. De ez az ember veszedelemben van, és csak azt tudja mondani, hogy jaj, jaj. Nem lát ki utat. Igaz, hogy a próféta is elmondja, hogy nem érdekelte engem. Milyen különös, a próféta ott áll, és egy királynak azt mondja, hogy én nem néznék a te személyedre. Nem is érdekel, amit mondasz, szó szerint így van. Azt mondja Elizeus ennek a királynak, mi közön van te hozzád? Menj a te apád és az anyád prófétáihoz, mármint a Baál meg az Aserának a prófétáihoz menjél. Azok tanácsoljanak téged. Azt mondja, ha nem nézném a Jósafát személyét, ezt a hívő királyt, akkor szóba se állnék te veled. Ez az ember csak lefele néz, és jaj, veszékel, de legalább rájön arra, hogy eltévedtem, és baj van. A másik viszont, és van különbség hívő és hitetlen között a bajban. Van különbség a között, akinek a tudata az Úrral jár, és akinek a tudata az Úr nélkül jár. Akinek a tudata az Úrral jár, a Jósafát, azt mondja, hogy nincs itt az Úrnak egy prófétája. Ez az ember fölfele néz. Egy prófétára van szükség, valakire van szükség, az Isten szavára van szükség, aki majd tanácsot ad mindenkünk és segíteni fog. Íme van különbség a hívő és hitetlen között, mert Isten eszébe juttatja azt, hogy csak nála van a segítség, a belső tudatában előjön a megvilágosodás, és azt mondja, hogy hívjatok egy prófétát. Íme van különbség a kettő között. És így történik az, hogy elhangzik az a mondás, hozzatok egy énekest. És ez lesz a megoldás. Mielőtt folytatnám, énekeljük el az énekünk első versét. Az evangelizációs ének első versét. Kellett hívni egy énekest ott a pusztaságban. Ezzel érdemes elgondolkozni. Talán azért, mert Isten akkor is főhasználta az éneket és a zenét, amikor hirdette az evangéliumot. Az Úrnak énekelni nagy boldogság, és az Úrról énekelni nagyon jó is. Isten adta a zenét, és a jó zenével az embernek a lelkét tudja erősíteni, bátorítani, és gyakran, hát az Ószövetségben is, az Úr nevét, dicséretét énekesek adták elő és magasztalták. Hát ezért mondta, hogy hívjatok egy énekest. Vagy lehet, hogy azért, mert nem volt énekhangja. Falon azt mondják, hogy nincs áriája. Nem tudott énekelni. Hát, és Isten adott neki valakit, mert hát Isten szokott adni egy-egy jó énekest. Talán a hívő testvérek, akik ismerik a hívő történelmet, tudják, hogy Moody-nak volt egy énekes, a Szenki. Amikor Moody evangelizált, ott Amerikában felállt a hordók tetejére, és a gyári gyárból jövő munkásoknak hirdette az igét, akkor mellette állt Szenki, és énekelt, vezette az éneket. Amikor a tékozó fiúról prédikált Búdi, akkor írta az éneket, hogy ott a messze földön árván hontalan, halld meg a kiáltást, fiam. Amikor az irgalmas samaritánusról énekelt, akkor meg egy másikat, ami szintén fáradtan bűnbe veszve járám az életet. Tehát hozzatok egy énekest, aki Isten nevét fogja dicsérni és magasztalni. De nem akármilyen dalnok álltam elő. Nem az akkori kornak egy trubadúrja jelent meg. Mert az egy más lelkületet hozott volna. Ez egy más világot vezetett volna be oda abba a kétségbeesett állapotba. Nem a fiatalok bálványa állt elő, amivel elbűvöli a hallgatóit. Nem az Elvis Presley vagy a Janis Joplin jött. Nem ilyenek. Még csak nem is egy keresztény sztár. Mert vannak keresztény sztárok az éneklésben is. Nem egy dicsi csapat vezetője, aki kásás hangon előad valami éneket. Csak azt hiszik, hogy az Urat most nagyon dicsérik és magasztalják sok-sok decibellel. Nem erről van szó. Egy megszentelt életű, zenei talentumokkal megáldott ember, aki az Úrnak akar szolgálni, és nem saját maga akar kitűnni és nagynak látszani. Tudom, hogy akkor is voltak rajongó mozgalmak, akkor is voltak rajongó proféták, és profétai csoportok, akik úgy énekeltek, hogy az az éneklés inkább egy rajongó léleknek a malmát hajtotta előre. Itt azon, mert ez kizárt. Itt az emberek komoly megtéréséről van szó, és Istennek pedig egy különleges ideje ez. Most ő meg akarja dicsőíteni az ő nevét, és az ő dicsőségét másnak nem adja. Mert itt egyedül a Szentlélek az, aki munkálkodhat, és más nem. Mert Isten most kizár minden mást, ami megzavarna ezt az egészet, és a Szentlélek akar szólni. Onnan tudom, hogy amikor elkezdett énekelni, akkor megszólalt Elizeus, és az Úr keze volt rajta. Ez a kifejezés, hogy az Úr keze van rajta, ez egy terminus technicus arra, amikor a Szentlélek szól. Nem a rajongás lelke. Nem az emberi emóciókat kell most föltúrázni, hanem a Szentlélek fog szólni, a Szentlélek pedig mélyen, a szívben megszólaltatja Istennek az igéjét. Hogy megszólaljon a lelkiismeret is, hogy az az ember, aki azt mondja, hogy jaj, jaj, már a bűnei fölött kezdjen el jajgatni és szomorkodni. És az, akinek semmiféle reménye nem volt eddig, most fölemelje a fejét, és hol van a megváltó? Hol van a szabadító? Hogy Isten adhasson egy tiszta pillanatot. És itt egy kicsit hadáljak meg. Előbb emlegettem azt a Nabukodonozort, aki ott feküdt a mezőn, mint egy állat, és legette a füvet. Azt olvasom, hogy Isten egyszer csak visszaadta neki az értelmét, és az akkor megtért. Ezt a pillanatot akarom aláhúzni. Hogy Istennek van erre a hatalma, hogy ami elködösödött tudatállapotunkat, ami Istentől elidegenedett belső lelki világunkat, ami talán jól is érzi magát abban, amiben van, vagy eljutottunk oda, hogy jaj, jaj, de nem tudjuk, hogy mi az igazi baj, hogy megvilágosítsa, hogy Isten tud adni hirtelen egy tiszta pillanatot, amikor másképp nézem a dolgokat, mint eddig. És lehet, hogy az evangelizációnak ez a perce az, és ezek a percek azok, amikor hirtelen megvilágosítik az ember belső tudata, és mindent más fénybe lát. Egyszer csak az Isten szemével kezd el látni az ember, és ami nagy, az Isten szemében nekem is nagy lesz. És ami Isten szemében kicsi, az nekem olyan elenyésző lesz. Ami Isten szemében utálatos, és bennem van, az megkeseredik bennem. És azt mondom, hogy nem bírom tovább, nem akarom tovább, szeretnék megtérni. Most kezdhetek újat, amikor Isten adja ezt a világosságot, azoknak az embernek adta egyszer csak azt, hogy megvilágosodott. Visszajött az értelme, és elkezdte Isten dicsérni és magasztalni, és megtért, és egy körlevelet adott ki az egész országba, egy ediktumot, hogy az Úr az Isten, őt kövessétek, mert adott neki Isten egy ilyen felébredést. és egy ráébredést. És itt lehet megtérni. Hogyha Isten ezt megadja, amikor a Szentlélek úgy munkálkodik, akkor lehet megtérni, akkor lehet egy döntést hozni. Testvérek, azt mondta az Úr Jézus, ha meg nem tértek, nem mentek be a mennyek országába. Tehát meg kell térni. Tudom, hogy különbözik megtérés, megtérés. Csak külön, hogy mi mindjárt mások vagyunk, más az életútunk, más a logikánk, mások a megtapasztalásaink, mások a különbözőek a neveltetéseink. Nem vagyunk egyformák. De azt mondja Jézus, ha meg nem tértek, nem mentek be az Isten országába. És mi saját erőből nem tudunk megtérni, mert az ördög gondoskodott arról, hogy a tudatunk át legyen járva. És azok a belénk épített állások, azok mozognak, azok élnek, azok nem engedik, hogy józanul lássunk, de Isten néha ad egy józan pillanatot. Ad egy evangelizációt, ad egy igeolvasást, ad egy beszélgetést, ad egy álmatlan éjszakát, ad egy csendes felébredést, most. És én megkérnem a testvérek közül, hogy aki meg akar térni, most hozzon egy döntést, és térjen meg. Talán meg is tenni. De ezt nem mondom, mert még nem tudod, hogy hogyan lehet megtérni igazából, és nem beszéltem neked a Golgotáról. Mert egyedül a Golgotánál lehet megtérni. És mit beszél az az ember a Golgotáról? Hát volt egy domb valahol ott Jeruzsálemben a Golgota. Annyira fontos lenne ez. Már nem is tudják azonosítani, hogy hol volt a Jézusnak a keresztje. A katolikusok más helyet jelölnek meg. A protestánsok, a Gordon-féle elmélet szerint szintén más helyet jelölnek meg, hogy hol szenvedett az Úr Jézus. Miért olyan nagyon fontos ez? Mert ott, ahol Jézus meghalt, ott dőlt el a te üdvösséged. Mert Jézus Krisztus téged szeretett, miattad jött le erre a földre, miattad ment oda a Golgotára, hogy ott az Isten büntetését, ami rád várt volna, magára vegye. És hogyha ezt valaki megérti, és elfogadja, és hiszem, hogy Jézus értem halt meg, és az én megváltom, arra az Isten soha többet nem haragszik. Ha nem kell azt mondani, hogy jaj, jaj. És nem kell azt mondani, hogy hegyek, essetek ránk, hogy rejtsetek el a bárány haragja elől, mert a bárány már nem haragszik rám. Mert ő már értem meghalt, helyettem meghalt, engem nagyon szerette, téged szeret az Úr Jézus Krisztus. És ezért állt a kereszt a Golgotán. És személy szerint értett halt meg az Úr Jézus Krisztus. És hogy ezt valaki elfogadja és magáévá teszi, akkor változik meg az élete. Akkor megroppan a bűnnek az ereje. Akkor a belső tudatunkban, a gondolkozásunkban azok az erősségek egyszer csak elerőtlenednek. És elkezdünk másképpen gondolkozni. Isten adja talán ezt a tiszta pillanatot, ezt a feltisztult állapotot most, amikor meg lehet térni. Ha ezt nem adná, akkor nem tudnánk megtérni. De a Szentléleknek ez a munkája, és ezért kell nekünk az ige közelbe maradnunk. Mert amikor az ige hangzik, az igét hirdetik, és erről beszélünk, a Szentlélek ott adja ezt a világos pillanatot, ezt a lehetőséget. És azt kell nekünk kihasználnunk, hogy tárgyilagosan nézzük meg, hogy ki vagyok, hol vagyok, milyen úton járok. Eltévedtem. És hogyha ez most ilyen szépen hangzik, bíztatom meg bátorítom, ez most nem egy virtuális valóság? Ez nem egy olyan dolog, hogy annyira mondjuk, mintha lenne, de azért valójában nincs. És ez betölti a tudatomat, meg nincs ott semmi. Ez csak azt hiszem, hogy van. És akkor becsapom magamat. És akkor most hiába az egész lelkesedés. Testvérek, itt az Isten valósága van. Itt nem emberi trükkök és rábeszélések vannak. Ha én most valakit rá akarnék beszélni, az én rábeszélésem semmit nem ér. De az, hogy közben az Isten szent lelke itt van, a biztos és csalhatatlan ige hirdettetik, ez biztosítja azt, hogy az Isten itt van közöttünk. És ismer bennünket egyen-egyenként, és hív az Úr Jézus Krisztushoz, hogy a mi dermet lelkünk felé legyen egy több évtizedes álomból, és azt mondjuk, hogy itt vagyok, Uram. Jézus, jövök hozzád. annál is inkább egészen biztos valóság ez, mert ez igaz. Ez nem valami látszott dolog, mert Jézusnak a neve az, hogy igazság. Tudnék, Jézus azt mondta, én vagyok az út, igazság és az élet. Ő az igazság. És az igazság szó a görögül a létejje. Figyelj csak meg. Az a és létejje. A az fosztóképző. A létejje pedig a létosz vize, az elmúlás, a hiába valóság, a látszat. Ez a látszat élet. Ez az árnyékvilág. Az a pedig fosztóképző. Ki az, aki megszabadít bennünket a hiába való, a látszat élettől, ahol semminek semmi értelme nincs, ahol csak szorongok, és nem tudom, hogy hova megy az életem. Ki az, aki a sok csalódás és illúzió után az igazit, a maradandót, az örököt, a biztosat adja. Egyes, egyedül Jézus Krisztus, azért őt fogadd el megváltódnak, azért kért, hogy ő legyen a te urad, és egy biztos, tartalmas és igazi életet ajándékoz te neked. Amikor imádkozol, nem a levegőbe beszélsz. Ha éjszaka nem tudsz aludni, vagy este hazamész, és keresel magadnak egy csendes szobát, egy csendes helyet, hogy imádkozol, nem a levegőbe fogsz beszélni. Kiáltasz, és ő meghallja. Kiásd, Istenem, hol vagy? Vagy egyáltalán, és jelezni fog, hogy ő van. Mert ő a te teremtőd, és ő a te megváltod. Hallottam egy